Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Márk evangéliumának a 4. részéből a 26. verstől olvassuk, illetve hallgassuk meg felállva. És mondta Jézus, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalásztban, mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett. Eddig olvasuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ez a kis példázat csak ebben az evangéliumban található meg, a magvetőről szóló példázat. Nem csak itt, hanem azt megtaláljuk Máté és Lukács evangéliumában is, de ez a kis részlet a magától növekvő vetésről szóló rész, ez csak itt van Márk evangéliumában, és nagyon köszönjük Márknak, hogy fölfigyelt erre a kis részletre, és közkincsét tette a számunkra. Olyan egyszerűnek, olyan természetesnek tűnik a dolog, és mégis hangsúlyozni kell ezt az automatizmust. Így van a görög szövegben is, automaté, így hangzik görögül, ez a magától terem. Vissza fogunk erre mindjárt térni, amikor hát 5 kis részlet alapján szeretnénk közelebbről megvizsgálni azt, hogy mire is gondolt itt Jézus, amikor ezt a tanítást adta. Az Isten országáról tanított az Úr a tanítványainak, és nem egy mondattal mondta meg, hogy milyen az Isten országa, hanem több képpel világított rá, mert hogy olyan sok összetevője van ennek a gondolatnak. Egyrészt például az, hogy ez nem tévesztendő össze azokkal a földi birodalmakkal, amiket emberek hoznak létre, az egyházzal sem tévesztendő össze, az nem feltétlenül Isten országa. Az Isten országa vagy királyi uralma az az a helyzet, az az állapot, az a millió, amiben Isten akarata valóban érvényesülhet. Rögtön megállunk, és azt gondoljuk, hogy hát Isten világteremtő hatalommal rendelkezik, miért kell ezt hangsúlyozni, hogy Isten országa az az állapot, az a körülmény, amiben Isten akarata érvényesülhet. Hát azért van ez, mert Isten nem erőlteti rá a maga akaratát az emberre, a földre se. Azt mondja a Biblia, hogy az egek az Úrnak egei, de a földet az embereknek adta. Fontos, döntő beleszólása van az embernek abban, hogy mi történik ezen a földön. Hogy hova is áll az ember egy adott korban, azt tudjuk, hogy nem mi forgatjuk a történelemnek a kerekét, de az nem mindegy, hogy a kerék vagyunk-e, amely eltapos másokat, vagy pedig azok vagyunk, azok közül vagyunk egy, akiket ez a kerék alkalmasít, eltapos. Ha ma különösen is emlékezünk Filip Tiborra, akkor mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy ő mindig egy volt azok közül, akiket a hatalom kerekei megpróbáltak eltaposni. Az egy másik dolog, hogy Isten, ha az embernek adta is a földet és döntő beleszólást biztosította számára, de azért nem engedi ki az eseményeket végképpen a maga kezéből, és a végső szó az övé, az értékelés az övé, és az ő akarata megy végbe, kérdés, hogy bennünket fel tud-e használni az ő országának az építésére. Nos, az Isten országa olyan, mint mikor az ember elveti a magot a földbe. És itt most szeretnénk azt kiemelni, hogy ez a magvető, ez a példázatnak ebben a fordulatában az emberről szól. Az emberről, aki eszköz lesz abban, hogy a mag a földbe kerüljön. Mint mikor az ember elveti a magot a földbe. Olyan természetes dolog a számunkra, hogy van mit elvetni, és sem feltétlenül arra akarok célozni, hogy milyen áldott dolog, ha marad vetni való mag ezen a földön, hanem olyan természetes nekünk, hogy elmegyünk a terményboltba, vagy a gazdák elteszik aratás után a kicsépelt magnak egy részét, félreteszik arra, hogy legyen vetőmag is. De hát oly ritkán gondolunk arra, hogy ez a világ teremtése óta így van, hogy az Úr teremtette azon a napon, amikor a növényeket teremtette a füveket, és így mondja a Biblia, a maghozó füveket is, vagyis az a húzamag, ami vagy valamelyik madár gyomrába kerül, vagy megőrölve kenyerünknek alkotó elemévé lesz, az abból az eredeti ős magból lesz, amit az Úr a teremtés napján, a magok teremtése napján megalkotott. A mag az övé. Ezért mondja azt a Biblia Korintusiakhoz írott második levél 9. részében, hogy ott, ahol arról van szó, hogy aki szűken vett, szűken arat, és aki bőven vett, bőven arat, jókedvű adakozót szereti az Isten, és ott van erről szó, hogy aki magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok. Itt is arra utal az apostol, hogy ez Isten ajándéka. Isten ajándéka a vetni való mag, de szerepet szán nekem az Úr abban, hogy ez a mag a földbe kerüljön. Az nem búza mag, hanem mustármag, amiről egy másik példázatában az Úr azt mondja, hogy ott is olyan az Isten országa, mint a mustármag, amely a legkisebb a magok közül, de amit ha elvet a paraszt ember, akkor ebből a kis jelentéktelen magból nagy fa lesz, amin aztán a madarak is fészket rakhatnak. Vagyis kell az én közreműködésem. Kell, hogy elvessem hittel a magot. A mustármagnál erre azért is szükség van, mert a legkisebb a magok közül nem különböztethető meg a porszemtől, és komoly tusakodás indul bennem, hogy csak mikroszkóp alatt tudom megállapítani esetleg, hogy ez vetőmag vagy por, tegyen vagy ne tegyen, oly jelentéktelen. Van-e értelme annak, amit én csinálok, vagy teljesen felesleges dolog, hisz oly jelentéktelen ez a mag, elvessem vagy ne vessem, és azt mondja az Úr, próbáld ki, oly jelentéktelen a szó, amit én szólhatok. Oly sokszor hangzik el, hogy csak szólni lehet. Ezt a csakot töröljük ki a szótárunkból, legalábbis ezer összefüggésben, hogy csak az a kicsi mag van. Tessék elvetni. Ez a magnak a története, és itt kapcsolódik hozzá az én életemhez, hitemhez. Fogd meg és vesd el, olyan az Isten országa, amikor valaki végre rájön, hogy nem neki kell a világot megteremteni, nem neki kell gondoskodnia a mag sikértartalmáról, és így tovább, neki azt kell tennie, hogy elveti a magot. Igen, olyan az Isten országa, mint mikor valaki belátja, hogy mi az ő szerepe, megérti, és megteszi azt, amit Isten neki osztott ki. Nem Isten veti a magot, hogy egyes magok hogyan jutnak a földbe. abban természetesen ismerhetünk, felismerhetünk véletlenszerű eseményeket. Hányszor van olyan, hogy egy madár elrepül a kert fölött, és kiejt egy magot a csőréből, vagy másféleképpen hagyja elő ez a mag, és olyan helyen is megindul az élet, ahol mi azt nem is terveztük. De most kell a mi hitbeli döntésünk, a mi bölcs engedelmességünk. Legyünk Isten eszközévé abban, hogy a mag, az áldott ige, a szó, a bátorító, a vigasztaló, a lelket, szívet nyitó isteni üzenet életté legyen, életté és áldássá legyen sokak számára. Menj, szóld az igét, mert ilyen az Isten országa. Itt kezdődik, hogy valaki engedelmesen azt teszi, amit Isten rábízott. Az ember, aki elveti a magot. És akkor itt az ő szerepe hosszú időre véget ér. Nem baj, hogy lefekszik és aludni tér. Nem is tud mást cselekedni. Ha ide hívok egy másik példázatot Máté evangéliumában, csak ezért teszem, mert ott is az elalvás az jelentős szerepet játszik, de nem az a baj, hogy a vőlegényt váró koszorús lányok elalszanak. Mindenki elalszik. Nem csak a bolond lányok alszanak el, hanem a bölcsek is elalszanak. A két csoport között öt ide, öt oda, csak az a különbség, hogy a társaság egyik fele, mielőtt elaludt volna, szerzett olajat a korsójába. Az sem egy rendkívüli feladat, de az adott pillanatban a legfontosabb. Azért vannak odarendelve, hogy a vőlegény lábainak szövét nekévé legyen az ő szolgálatuk, hogy mutassák az utat. Nem az a baj, hogy elaludtak, hanem az a baj, hogy előtte nem hoztak a korsóikban olajat. Nem az a baj, hogy elalszik a gazda. Legfeljebb az lehet a baj, ha átalussza azt az időt, amit a magvetésre kellett volna fordítania. Ahogy nagy baj lenne, ha nem menne éjjel aludni, hanem vizsgálni kezdené az elvetett mag működését. Ha újra és újra föltárná a szántóföldet, és ellenőrizné, hogy mi lesz a maggal. Ugye képtelennek hat ez, de ha azt mondom, hogy oly sok hívő ember gyötör másokat, és nem engedi meg, hogy az Úr maga munkálkodjék az elvetett mag történetében, életében, hanem újra és újra rákérdez, újra és újra kínozza azt, akinek bizonyságot tehetett, és megpróbálja kigyomrozni belőle a döntést. Az olyan, mint a balga gazda, aki nem tud aludni, térni, nem tudja elengedni az ügyet, miután elvégezte azt, amit Isten tőle vár. Nem lehetünk esővé, nem lehetünk szántóföldé, és nem vehetjük át Istentől azt a folyamatot, amit titkosan a szívben végez el. Hagynunk kell, hogy az Úr munkálkodjék. Te elmondtad azt, ami fontos volt, bizonyságot tettél az Úrról, és a bizonyság tételed folytatása az, hogy elmész aludni. Békén hagyod az elvetett magot. Milyen fontos lelki fejlődés ez, amikor hagyjuk az Urat munkálkodni. Adjunk teret Istennek is. Hagyjuk, hogy a szívben ő vigye véghez azt az áldott munkát, ami az életnek a kicsirázása és kibontakozása. Alszik és felkel, éjjel is, nappal is. Békén hagyja a magot. Tessék békén hagyni az elvetett magot. Harmadszor. Miközben a magvető alszik, felkel, éjjel és nappal, a mag kihajt és felnő. Ő maga sem tudja, miképpen. A magvető sem tudja, hogy miképpen, és talán a mag sem tudja, hogy miképpen, ösztönösen, automatikusan történik mindez ott, ahol az ember nem akar beavatkozni a maga balgaságával a folyamatba. Ő maga sem tudja miképpen. Isten titka ez. Isten titka ez, hogy hogyan bontakozik ki az élet. Annyi mindent tudunk már a mag természetéről. Oly sok kutató intézetben vizsgálták kis részecskéi szerint a vetőmagot. Történt nemesítés is, hiszen a valamikori alakkor az eredeti búza az sokkal kisebb hozamú volt, kisebb volt a sikértartalma. Ezt lehet. Isten ezt megengedi, hogy a nagyobb hozam érdekében, a nagyobb áldás érdekében valamit munkálkodjék az ember, és ez alatt én azt értem, hogy lehet alakítani, erősíteni, nemesíteni az elhangzó szót. Az jár el jól, aki gondot fordít a szavai megformálására, aki a vetésben is bizonyos, tisztességes dolgokat véghez visz, hogy az minél jobb legyen. Az egyik példázat szerint a korabeli magvető, aki kendőből vetett, hát 25%-os hatásfokkal tudott csak dolgozni, mert így az elhitett mag egy része az útfélre esett, más része a tövisek közé, a harmadik része a köves helyre, és csak az egynegyede jutott megfelelő talajba. Azóta a világ sokat változott. Én magam is álltam vetőgépnek, így hívták, pedig lovak húzták vetőgépnek a hátsó lépcsőjén, és néztem, álmélkodva, hogy egy hosszú dobozból ezekbe a kis csövekbe folyt le a gabona, a vetőgépnek a csőre, ment végig a földön, húzódott a földön, és oda került a maga, hová való. Nem hullott szana szét útfélre és egyéb helyekre. Szóval, ha az ember rendet tart ezekben a dolgokban, ha gondot fordít arra, hogy a szavai ékesek legyenek, tisztességesek, akkor talán nagyobb lesz a hozam. De ennyi az, amit mi el tudunk végezni, a többit nem tudjuk, a mag sem tudja. A mag kihajt és feldő, ő maga sem tudja, hogy miképpen. A negyedik dolog tovább viszi ezt a gondolatot, és itt hangzik el az a szó, amit jól ismerünk, ez az automaté, így hangzik görögül is, magától terem, magától terem. Nem tőlem, nem a mag természetében van benne, nem ő akar mindenképpen teremni. Persze, ott van a tulajdonságai között, és ott van az én tevékenységem rendjében az, hogyha találkozik a maga földdel, és a napfény az elvetett maggal, és az eső, akkor ebből a végén, a legvégén majd kenyérgabona lesz, és malomba kerül, és aztán kebencébe is táplál és éltet bennünket. Magától terem a föld. Hogy is játszódik le ez a magától való termés? Ez is egy folyamat. És ebben a folyamatban is türelemre van szükségünk, és alázatra, hitre, mert először csak fű lesz. Azután lesz kaláz, de éretlen magokkal, és a végén lesz teljes búza. Vagyis amikor még egy korábbi időszakban tart a magvetés, akkor sem veszíthetem el a hitemet. Akkor sem kell jobban beavatkoznom, mint hogy áldott türelemmel imádkozom és várok. És megtanulok hálát adni azért, hogy már fű, hogy nem azt mondogatom, hogy még mindig csak fű. Nem azt mondogatom, hogy milyen fejletlen ez a növény, hanem azt tudom mondani, hogy már tovább lépett a fűnek az állapotából, már látszik a kalász, már látszik az eredmény, és én még tovább imádkozom, és még tovább tűrök, és még tovább távol tartom magam, mert nincs még itt a cselekvésnek az ideje. Az majd az 5. pontunkban érkezik el, mert amikor a gabona arra való, azonnal sarlót bocsát rá, mert az aratás ideje elérkezett. Azonnal sarlót bocsát rá. Én amikor még parasztnak készültem gyerekkoromban, mert ez akartam lenni, akkor hallottam meg először a gazdáktól, és akkor értettem meg, miért kell elindulni hajnali 2-kor az aratásra. 2-kor mentek el többnyire zabból vágni friss kalászokat, ebből csinálták a kötelet, amivel a kérvét átkötötték. Akkor még harmatos volt a növény, és hajlékony a szára, és akkor készítették el a köteleket aznapra, és aztán alig pirkadt, és elkezdtek már vágni, aratni, és délig csinálták ezt a nagyon-nagyon-nagyon nehéz munkát, akkor kicsit pihentek, és gyűjtötték össze az elkészült kévéket, keresztek ki, majd a végén ez kazlakká növekedett, és került a cséplőgépbe, de azért kellett sietni ezzel, mert azt a pillanatot kellett elkapni, amikor még benne van a kalászban a mag, de már nem sokáig. Ha tovább alszunk egy kicsit, akkor elkezd peregni a mag. És akkor nem lesz áldott, bőséges eredménye a munkánknak. Hanem akkor is, ott is ébren kell lenni, végre felébredhetünk újra. És folytatódik az a tevékenység, amit ebben a példabeszédben az Isten országával kapcsolatban az Úr a szívünkre helyez. Hogy aztán az aratásnál, az aratók azok mi magunk vagyunk-e? Vagy az aratók az angyal, más a vető és más az arató, mondja egy másik helyen a Biblia, hogy ki aratja le az én tevékenységemnek a gyümölcsét. Ez is lehet Isten által kiosztott feladat, és nem biztos, hogy rám bízza, amikor vigadozással jöhetünk kévét emelve. Lehet, hogy az én dolgom a könyvhullatással való vetés, de elérkezik az aratásnak az ideje. Van értelme elkezdeni, munkálkodni az Isten országának a kifejlődését. Ha tehát azt akarta az Úr szívünkre helyezni, hogy kezdjük el kicsiben, kezdjük el hűséggel, ránk kiosztott feladat szerint végezni azt a csodálatos teremtés óta végig gondolt isteni művet, legyünk ennek munkatársai, aminek a végén áldás, kenyér, élet lesz sokak számára, azt, amit abból, amit az Úr adott Isten igéjéből. Csak legyen bennünk kellő alázat és türelem. Csak fogadjuk el, hogy egy részfeladat a miénk, hogy ez közös ügy Istennel és másokkal. Isten áldja meg a magvetők munkáját, Isten áldja meg az előttünk járókat, akik akkor is munkálkodtak, hogyha nekik a neheze jutott. Isten áldja meg Tibornak az emlékét, aki magvetőként hittel munkálkodott akkor is, amikor mások értelmetlennek gondolták ezt a feladatot. Isten adjon alázatot a szívükbe, hogy ne az Úr helyett akarjunk munkálkodni, hanem hagyjuk, hogy ő érelelje be a mi kezünk munkáját is. Amen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy oly bölcsen teremtetted meg az életet, az élet útját, Köszönjük neked, Urunk, hogy kicsi magokban, sok kicsi magban titkoltad bele, magba titkoltad bele, rejtetted bele, akárcsak egy kenyérnek, egy falatkenyérnek is az anyagát. Nem egy nagy valamiből lesz, sok kis magból lesz az ételünk, a kenyerünk az asztalon, és sok kicsi szóból, Istennek engedelmeskedő tettből lesz Isten országa. Segíts meg bennünket, hogy csak azt és úgy tegyük, ahogy te akartad, ahogy te megbíztál minket. Hadd legyünk jó szántóvetők, akik tudnak pihenni, de cselekszenek, amikor itt van annak az ideje. Kérünk, áld meg az életünket, bizonyságtevő életünket, el ne roncsuk a te munkádat. És hadd kérjünk még így együtt, Isten tiszteletünk végén is, Tiborért áld meg az ő emlékét, áld meg szeretteit, akik tovább viszik azt a munkát, amit ő kezdett, áld meg mindannyiunkat, hadd legyen áldássá az életünk ebben a világban. Amen.